különleges, egyedi, senkihez sem fogható. Mint ahogy az ő személye, a lénye is ilyen. Különleges, egyedi, senkihez sem hasonlítható, páratlan, gyönyörűséges Jézus. Ma a mennybe meneteléről lesz szó. Nem tudom, aki emlékszik rá, hogy hallotta mennybe meneteléről igehirdetést, az legyen szíves, emelje fel a kezét. Aki emlékszik rá, hogy hallott. Na, ez itt egy elég jó arány. Itt hallottátok ebben a gyülekezetben? Ha én ilyenkor ide kerülök, már úgy adódik, Isten úgy adja, hogy ezen a vasárnapon, ami az Úr Jézus mennybe menetelét követő vasárnap, akkor én szeretem azt mondani, ami ennyire fontos és drága nekünk. Az ő mennybe menetele nagyon-nagyon fontos. Neki is, meg nekünk is. Az ő életére, az ő szolgálatára nézve, meg a mi életünkre, a mi szolgálatunkra nézve is. Erről szeretnék ma valamennyit beszélni. Néha felteszik a kérdést, hogy vajon miért annyira mellőzött valahogy a naptárban, mellőzött a ünnepek között, mellőzött a hangsúlyozásában az ő mennybe menetele. Sok oka lehet, de talán az egyik, amit a héten is kiderült többekkel beszélgetve, hol van a menny, ahova ő visszament. Nem tudom, ha valaki tudja, hogy hol van a menny, akkor majd legyen szíves, mondja el nekem is. Abból gondolom, hogy nem a föld, vagy nem a földön, mert Isten a Szentírásban azt szokta mondani, hogy Isten megteremtette a mennyet és a földet, és akkor valahol nem a földön. De hát egyszerűbb lenne, ha a világképünk most is olyan lenne, hogy lapos a föld, és fönt a menny, alul meg a pokol, de hát azt azért tudjuk, hogy ez nem így van. Valahol valami különleges isteni helyszín. Számomra nem az a kérdés, hogy hol van az univerzumban a menny, hanem fordítva. Hol van a mennyben az univerzum? Lehet, hogy túl filozofikus ez a dolog, úgyhogy nem is nagyon mondom ezt tovább. Az tény, hogy az Úr Jézus felemeltetett innen a földről a megdicsőült fizikai testében, és egy valós helyre ment, nem úgy szétoszlott valahova. Szemtanúi voltak, mindjárt látjuk, valóságos időben és térben behatárolható esemény volt. Nem egy mitosz, aminek ilyen nagyszerű üzenete van, de valójában nem történt meg. Ha nem történt volna meg, akkor mi lenne velünk? Például az Úr Jézus szűztől fogantatása, teste töltése nélkül az egész, hova visz? Se. A kereszt halála, ha azt kivesszük, mit ér az egész? Feltámadása? Ha kivesz, mit? Semmit. A hitünk sem ér semmit. Az ő visszatérése a mennybe, ahol a megkoronázása, a dicsőségbe való visszafogadása volt, ha kivesszük, mi történik? Széthullik az egész. Ő uralkodik a mennyben dicsőségesen, és egy nap vissza fog térni erre a földre. Azért is mondom én ezt most ilyen határozottan majd a Szentírás alapján, mert van, aki azt prédikálta, egy püspök, hogy Jézus nem fog visszatérni, mert soha el sem ment. Nem mondom ki, amit gondolok. Inkább nézzük a Szentírás alapján. Először felolvasnék a beszámoló, a tényleges megtörtént esemény beszámolójáról. Ki tudja, hogy hol találjuk meg beszámolót az Úr Jézus mennybe meneteléről? A Bibliának melyik részében? Hol? Még egyszer? Apcsel eleje? Mást is? Lukács vége? Ennyi. Ki írta a Lukács evangéliumát? Rosszul tettem fel a kérdést. És az apostolok cselekedeteit. Azt is ő írta. Ne, mit gondoltok, mennyire lehet fontos az, ha ezzel fejezi be az evangéliumát, és ezzel kezdi az apostolok cselekedeteit? Nem hiszem csak azért, hogy össze lehessen kötni a két kötetet, amit ő írt, ha már könyvekről beszélünk a Bibliában. De azért van egyetlen mondatocska a Márk evangéliumában is. Viszont mélyen beágyazott az Ószövetségben, onnan is szeretnék majd mutatni. Beszélt róla Jézus is, és tanítanak róla az a levelek, hogy mit jelent ez neki, mit jelent nekünk. Ez lesz ma nagyjából. Úgyhogy szeretném, hogyha az Isten igéje iránti tiszteletből felállnátok, és akkor az első, kivetítem az első Márk evangéliumából, az az egyetlen mondatocska lesz, ami így hangzik. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Lukács evangélium a végéről. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak és áldották Istent. Köszönjük neked, Uram Jézus, hogy rólad szólhat ma az ige is. És azt remélem, és azt vágyjuk, és kérjük, hogy a Szentlélek megelevenítő erejében történjen. A bensőnkben, a lelkünkben szólj hozzánk, Uram. Amen. Amen. Felolvasom azért az apostolok cselekedeteiből is, de oda közbe-közbe belemondok majd valamit, és akkor azért gondoltam, hogy az már nem úgy. Az első könyvet arról írtam, Apcsel eleje, Teofiluszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva, egészen addig a napig, amelyen felvitetett, felemeltetett. Miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. A mennybe menetele az feltámadása után 40 nappal, és pünkösd előtt 10 nappal. Behatárolt, pontosan lehet tudni mikor. Az alatt, a 40 nap alatt megjelent a tanítványoknak. Például az Emmausi úton, emlékeztek rá? Egyszer csak megjelent, úgy valahogy. És hogy ment el onnan? Abból a beszélgetésből? Eltűnt. 40 napig ezt valahogy így csinálta, hogy megjelent, bezárt szobába, aztán meg eltűnt. Biztos jó volt, hogy ezt így csinálta, mert én nem tudom, ha én ott lettem volna, és látom, hogy megy, akkor futok utána. Addig megyek, ameddig lehet. De megjelent és eltűnt, megjelent és eltűnt. A mennybe menetel nem eltűnés volt. Látták a szemükkel. Isten országáról beszélt, tanította az apostolokat. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Valószínűleg tartom, hogy erről a jövő vasárnap több szó esik. Várjátok meg, nem sokára, néhány nap múlva, hogy el tudom képzelni, hogy elment Jézus, és akkor azt úgy várják, összejönnek az első ima alkalomra, és akkor nem most. De nem töltetett ki a Szentlélek. Másiknak, akkor jó, akkor gondoljuk meg, tényleg, a három nap, hát emlékeztek a halála felt, akkor a harmadik napon jön majd. Az nem jött. És én hiszem, hogy ezek nagyszerű ima alkalmak voltak, még ha nem is töltetett királyuk úgy a Szentlélek, ahogy azt akkor várták, vagy remélték. Ja, akkor lehet, hogy megáll. Jó, én elég okos vagyok, tudjátok, a hetes az Istenség teljességének a száma. Akkor majd a hetedik napon ott is olyan ima alkalmat tartottunk. Mi történt? Nem jött el a Szentlélek. Majd a tizediken, amikor az ember felhagy a saját megoldásaival, a tervezéseivel, az ötleteivel, meg a gondolataival. Na, ennél azért alaposabb az itt történetben elfoglalt helye, hogy miért akkor. Ez inkább csak egy érdekesség volt. Amikor együtt voltak, folytatja az apcselben, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Nem egy rossz kérdés egyébként. Tudták, hogy az ószövetségi ígéretekben, az új szövetségre vonatkozó ígéretekben benne van Izrael helyreállítása is. Hát le, szerintük ez biztos egy jó alkalom lenne. A válasza. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Nem azt mondta, hogy nem lesz Izrael helyreállítása. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a végső, föld végső határáig. Erről sem mondanék, most korábban is volt szó, meg lesz is, biztos. De a mennybe meneteléről, miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takart előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvétetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Észrevettétek, hogy mennyi kifejezés vonatkozik a nézésre, a látásra? Szemtanúk beszámolója, miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek, bámultak az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Ki lehetett az a két férfi fehér ruhában, aki jobban tudta, hogy mi történik, mint az apostolok? Két angyal, Isten küldöttei, akik elmondták, galileai férfiak, milyen bölcsek voltak az angyalok abban a helyzetben, ha már nem volt Iskáriótes, Iskárióti Júdás közöttük, a többiek galileaiak voltak. Galileai férfiak, apró részletek, amik úgy segítenek, hogy ez egy olyan bizonyos, olyan hiteles beszámoló. Miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Csodálatos ígérete is van. Na de beszéljünk talán egy kicsit arról, hogy mi a jelentősége, a jelentése, vagy az üzenete számunkra az Úr Jézus mennybe menetelének. Az látszik elég világosan, hogy a földi szolgálatának a végét jelenti. Elment innen, fel a mennybe. És annak a szolgálatának a sikerét is mutatja. Hogy amiért jött, az tényleg. Amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, az tényleg. Visszatérését jelzi az ő dicsőségébe. Oda, ahonnan eljött. Meg dicsőülését mutatja az atyánál. Egy párhuzam egy kicsit eszembe jutott, nem tudom, emlékeztek az Ószövetségből az a történet, Illés egy próféta. Ő elragadtatott a mennybe, ő is különleges módon hagyta el ezt a földet, nem úgy, mint Jézus, valami hasonlóságban igen, valami előképben igen. És volt ott egy tanítványa, hogy hívták, Elizeus, aki addig ment, én ott akarok annál lenni, és azt kérte, hogy az Illésben lakó lélek kétszeresét, mint amikor az atyai házban osztják az örökséget, az első szülött kétszer annyit kap, mint a második, harmadik, negyedik. És valahogy az Úr Jézus mennybe menetelével is ez úgy összefügg, ahogy ő elragadtatott. A Szentléleknek különleges kitöltése, kiáradása az övéire, a tanítványaira. Nem egyből a mennybe menetelekor, de összefügg. Jézus mennybe ment, és ezért volt lehetőség arra, hogy kitöltse a szent lelkét a tanítványokra. Ugyanaz a szent lélek, aki feltámasztotta őt a halálból, ugyanaz a szent lélek munkálkodik a gyülekezetében. Hogy benneink éljen, hogy megerősítse minket. Ígértem, hogy valamennyit fogok, még erre biztos visszatérek, valamennyit fogok mondani az Ószövetségből. Amikor az ő mennybe meneteléről beszél, több hely is van, most csak kettőt hoztam. Az egyik a Zsoltárok könyve 68. rész 19. verse. köztudottan, ez egy messiási zsoltár volt, úgy ismerték, hogy ez a messiásra vonatkozik. Fölmentél a magas helyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Most már ott laksz, Uram, Isten. Milyen lehetett Jézusnak oda visszamenni? Ezt az ige helyet használja az Új Szövetségben is. Tudjátok hol? Az Efézusi levél 4. részében, amikor úgy folytatja, hogy és ő adott némelyeket, apostolokul, profétákul, evangélistákul, pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálat végzésére. Az ő különleges kegyelmének, a Szentlelkének az ajándéka. Én, amit most csinálok, valószínűleg gyakorlom a tanítói ajándékomat. Szerintem, hogy gyülekezet nem ismerné fel valakiben, nem állhatna ide. Az csak az 5. a sorban, de nincs rangsorolva. Apostol, proféta, evangélista, pásztor, tanító. Az apostol az, aki elmegy egyedül új helyre, általában társakkal, de hozzá kapcsolódik szorosan a testhez. Emlékeztek, Pál apostol melyik gyülekezettel volt eleven állandó kapcsolatban? Ahova visszament? Antiókiai gyülekezetbe. Így van. Nem egyedül ment, voltak társai mindig. A proféta rámutat Isten dolgaira. Az evangélista az ujjam, amelyik a leghosszabban ér ki a világba, aki az evangéliumot úgy tudja mondani, hogy élő hit keletkezik, vagy támad azoknak a szívében, akik hallják. A 4. a pásztori ajándék. Hát a lényegében az, hogy összekösse az igazi pásztorral, a jó pásztorral. A tanító meg ez. Na, azt csak mondtam. Az ő mennybe menetelének ez a folyománya, ez az ajándéka, a lehetősége. Tehát Pál apostol az Efézus 4-ben idézte, de van egy másik is. És ez a szakasz, ez van a legtöbbször az Új Szövetségben valahol valamilyen módon idézve. Így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Dávid mondja. Emlékeztek, az utolsó héten a farizeusokkal beszélgetve azt kérdezi tőlük, hogy most akkor kinek is mondják a messiást? Kinek a fia? Dávid fia. Na akkor most mondjátok meg nekem, hogy nevezheti urának, hogyha a fia? Nem nagyon tudtak rá válaszolni. Van egy apró segítség ebben, ami itt van. Hogyha így olvasod, azt így szól Jahve, az én messiásomhoz. Jákve, az Adonai, az én, a szövetséges Isten, mert általában az Ószövetségben, amikor azt látod, hogy Úr két nagy betűvel, az ott a JHVH rövidítés szerepel. Így szól Jákve, vagy Jehova az én messiásomnak. Ülj a jobb kezem felől. Emlékeztek, amikor a kereszten azt kérdezi, én Istenem, miért hagytál el engem? Semmi válasz. Semmi. Itt a válasz. Amikor a mennybe odaír, és azt mondja, na te győztesen, ülj a jobb kezem felől. A világ legmagasabb tekintélye, legnagyobb rang és hatalom. Az Úr Jézus mondhatta, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Nem rész szerint, nem kicsi, nem valamennyi. A megdicsőülésével, a mennybe menetélével lett ez teljes. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ezt több helyen is olvassuk, ezt a szakaszt. Zsidókhoz írt levélben több helyet is idézik. Egyet mutatnék. Az ő mennybe menetéléről az Úr Jézus is beszélt. Több helyütt is. Az egyik például ez, amikor a feltámadás hajnalán odament Magdalai Mária. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. teológusok általában ezt hiszik, hogy ez a felmenetele, ez majd a jövőben bekövetkező, ez a publikus, ez amiről az abcsel eleje beszél, hogy nyilvánosan, látható módon ment fel, vagy emeltetett fel az atyához. És azt mondja valahogy így Máriának, hogy ne tartóztass még, erre most még nincs szükség, nem most van az, amikor én végérvényesen felmegyek az atyához. Lehet, hogy a végérvényes szó nem a legjobb, de amikor tényleg elhagyom innen ezt a földet. Több helyt is beszélt róla, de az Úr Jézus itt, például itt is. A mennybe menetele testileg, fizikailag történt meg. Menj, légy szíves. Így. Miután ezt mondta, a szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta előtt a szemük elől. Emlékeztek Lukács evangéliumában a beszámolóban, milyen módon emelkedett felfelé? Emlékeztek rá? Ez olyan gyönyörű, felemeltek kezeit. És áldásra, és áldást mondva emelkedett fel a mennybe. Azok a kezek, amik leprást gyógyítottak, azok a kezek, amelyik átöleltek együttérzően, azok a kezek, amelyek a Gecsemáné kertben összekulcsolódtak, és talán véres cseppek hultak rá. Azok a kezek, amelyeket oda lehetett kötözni az oszlophoz, amik korbácsolták. Azok a kezek, amelyeket oda szegezték a keresztfára. És a megsebzett kezein, a mennyben most is látszik, mert úgy látszik ő, mint az értünk megöletett bárány. Áldásra emelt kezekkel ment fel. Fizikai testében történt meg. Megdicsőült emberi testében történt meg. Nem csak egy szellemi történés, hogy valahova szétoszlott itt a körülöttünk mindenhol jelenlevő Istenbe. Egy valódi mennyei helyre ment. A Jelenések könyvében erről a helyről több mindent is lehet olvasni egyébként. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, a két angyal ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Mert ugye ez is egy kicsit vicces, hogy oldjam a helyzetet. Ha ott lettem volna, és lett volna kamerám, akkor lehet, hogy felveszem. És lejátszom visszafelé, és akkor tudom, hogy jön vissza. Senki sem mondta nekik, eszükbe se jutott ilyet csinálni. De azért van benne fizikailag, az emberi testében ment föl a mennybe. Amikor majd visszajön értünk, a megdicsőült emberi testében jön vissza. Felhők között. Elragadtatunk a felhőkön, találkozunk majd Jézussal. Hol történt az ő mennybe menetele? Kivitte őket. Kár, hogy nem az az oldal van ott. Betániáig. Azt tudjátok, hol van? Láttatok már olyan fényképet, ugye, hogy Jeruzsálem. Látszik az a befalazott kapu, emlékeztek rá, és mögötte az aranyfénylő, csillogó, kicsit tovább, de ugyanaz a hegy. Kicsit tovább. Szinte onnan lehetett, ezek a fényképek onnan készülnek, az Olajfák hegyéről. Tehát azon a keleti kapun ki, ami most már régóta be van falazva. Tessék? Mondjad? Igen, ők ezt hiszik, meg még mindenféle temetkezést is rendeztek a kapu köré, ezt lehet látni felvételeken, most is ott van. Voltál ott. De jó neked. Akkor te láttál az Olajfák hegyéről oda, ugye? Viszont lehet, hogy ezek az arabok nem tudják, hogy nem megakadályoznak valamit, hanem betöltenek egy proféciát. Ezékiel 47-ben, ahol az Úr ment be azon a kapun, lezárva marad. És az ő bevonulása, azt tudjátok, mikor történt. Virágvasárnap bement Izrael istene, bement a messiás azon a kapun, lefalaszták, nem azonnal, sokkal később, de azóta is ott áll az a kapu. Na minden esetre, ha azon a kapun kimennénk, lemegyünk a Kidronvölgybe, föl az Olajfák hegyére, egyszer jön a Gecsemánékert, és picikét a túloldalán, egy picit a túloldalán Betánia, mondjuk 3 kilométer szombatnapi járóföld nagyjából. Ígéret van rá, hogy az Olajfák hegyére teszi majd Jézus a lábát, amikor visszajön. Egy picit túl a hegy másik oldalán, Jeruzsálem elől lezárva. A feltámadását sem mutatta meg Pilátusnak, vagy Kajafásnak. A benne hívőknek jelent meg. Az elmenetele, a mennybe emeltetése is azoknak volt. És azt mondja, hasonlóan lesz a visszajövetele. Nagyon szeretem azt, hogy pont ugyanaz a Jézus, ez a Jézus, ez a Jézus jön majd vissza. Mutatja azt is, hogy hogyan tér majd vissza, és mi hogyan emelkedhetünk majd oda fel hozzá. Mit jelent neki és nekünk? A megaláztatásának a végét jelenti. A megaláztatásának a végét. Ő a mennyei dicsőséget hagyta ott. A teste töltésében, a földi élete során elvettetettségében, a halálában és az eltemetésében még sokan hiszik, hogy a pokolra szállásában ez a megaláztatása. A feltámadásával és a mennybe menetelével, a megdicsőülésével, vagy ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, megkoronáztatásával, pedig a dicsősége, aztán ott ül az Isten jobbján, ez is a megdicsőülése, és egyszer hatalomban visszatér majd, dicsőségben és hatalomban visszatér az övéért. Ezt mondja a zsidókhoz írt levélt, ő ellenben miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült. És ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. A két részben a megaláztatása után a felmagasztalásának nagyon-nagyon jelentős eseménye a mennybe menetele. Örökre az Isten trónjára ül. Felemelkedésével véget ért a megaláztatása, és tovább teljesedett a feltámadás utáni dicsősége, felmagasztalása. Azt is mondhatjuk róla, hogy megkezdődött az a mennyei szolgálata, mint a mi főpapunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Most ennyit később még talán fogok ebből olvasni. Jézus örökre az emberiség tagja is lesz. Ő teljes mértékben Isten, de második Ádám is, és felvitte magával ezt a megdicsőült emberi testet. Ez egész menny megváltozott ettől, soha addig olyan nem volt. Ez szerintem az elménk számára nagyon-nagyon nehezen, vagy talán egyáltalán fel se fogható, hogy ember van az Istenségben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és a világ egyetem legnagyobb, legmagasabb rangján egy emberi lény ül. Teljesen Isten is, de teljesen ember. Örökre az emberiség tagja lesz, és mindörökre Isten testet öltött fia. Mindig. Ő számunkra, az emberiség számára, főleg az ő egyháza számára a mennyei főpapunk. Azt mondja a 7. részben a zsidókhoz írt levélben, ezért üdvözíteni tudja örökre, vagy tökéletesen, teljesen azokat, akik általa járulnak Istenhez. Hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Ma hajnalban elég korán felébredtem, de nagyon fáradtnak éreztem magam, a szemem is, meg a testem is, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem, most nem nagyon, kiválasztottam imádkozva a zsidókhoz írt levelet, és végighallgattam. Hát olvassátok el, körülbelül 45 perc alatt el lehet olvasni. aki nem tudom, ma van-e forma itt, de lehet a helyet például. Csak, bocs. Vagy közben. Legalább olyan izgalmas. Mindenkor él. Mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Néha nehezen értem meg a katolikusokat, akikkel beszélgetek, és ők úgy ragaszkodnak a Mária kultuszukhoz, meg a Máriához való imádkozásban. Azt mondja, hogy hát azért imádkozom hozzá, mert ő ember, ő jobban megért. És te nem tudod, hogy Jézus ember, tökéletes ember. Mindenen keresztül ment, amint te meg én keresztül mehetünk. Mindent átélt, amit mi. Ha valaki igazán, nála tökéletesebb vagy jobb közbenjáró nem kell. Nincs más közbenjáró Isten és ember között, egyedül az ember Jézus Krisztus, zsidókhoz itt levél szintén. Közbenjár értünk az atyánál. A mennybe menetéléhez kapcsolódik. Én olyan hálás vagyok, mert tudom, hogy vannak, akik imádkoznak értem. Vannak időszakok, akik elég sokan imádkoznak értem. De ha te most úgy ülsz itt a sorok között, hogy azt gondolod, hogy értem, soha nem szokott imádkozni senki, akkor legyen ez bátorítás neked. Ő mindenkor él, hogy esedezzék, értük. Ha senki más nem imádkozna is, érted. Az Úr Jézus a mennyben, igen. Ahogy a földi élete során, Péter, Simon, Simon, az ördög kikért titeket, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Az utolsó találkozáson, az utolsó vacsorán való találkozáson is az imádkozott az atyász, hogy nem csak értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik majd az ő szavukra hisznek. Benne voltál a földi életén az imádságaiban, és benne vagy az imádságaiban most is. Ő a mi drága üdvözítőnk. Elhozta az ő mennybe menetele a Szentlélek kitöltetésének lehetőségét. Emlékeztek Illés meg Elizeus? Kicsit a hasonlata? Kicsit a hasonlata? Péter Zabcselben, az első keresztény prédikációban ezt mondja, miután tehát Jézus felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. A pünköstkor, amikor az emberek ott álltak és nem értették, hogy van ez itt, olyan furcsán viselkednek, nyelveken szólnak, profétálnak, az Isten országának a dolgait, olyan módon hirdetik, hogy megdöbbentő. És erre azt mondja, így. Emlékeztek a János 7-ben, azt mondja, hogy aki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz bennem annak belsejében, ahogy az írás mondja, élő víznek folyamai ömleinek majd. Ehhez János hozzáteszi, hogy ezt pedig a lélekről mondta, akik a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mert Jézus még nem dicsőült meg. A tanítványokkal volt, a tanítványok rajta volt bizonyos időben a Szentlélek, de Krisztus megdicsőlése után bennük, velük, örökre. És ez ránk is igaz. Az Ószövetségben is látjuk a Szent Szellemnek, a Szentléleknek a munkáját, de körülbelül így, bizonyos emberekre, bizonyos ideig, bizonyos célból leszállt a Szentlélek. Aztán meg lehet, hogy Bekálél nevét ismeri valaki, Bekálél. Szent sátor készítésénél ő volt a mesterember, és ahhoz, hogy azt különlegesen tudja, extra adalékot kapott Isten lelkéből. Dávid tudta akkor még, és ezt imádkozta, hogy szent lelkedet ne vond meg tőlem. Jézus meg azt mondta, hogy bennetek lesz, veletek lesz mindörökké. Ez az ő megdicsőülése után volt lehetséges, előtte nem. Előtte nem. Ugye milyen fontos? Az ő mennybe menetele, felmagasztalása, megdicsőülése, trónra ültetése. teljesen egyetértek azzal, aki azt mondja, hogy mivel az Úr Jézus Krisztus meghalt, számomra bűnbocsánat van. Mivel az Úr Jézus Krisztus feltámadt a halálból, számomra örök élet van. Mivel az Úr Jézus Krisztus felmagasztaltatott az Isten trónjának jobbján, számomra kitöltetett a Szentlélek. Elérhető. A mennybe menetele azt is mutatja, hogy így fog egyszer visszatérni. Erről egy kicsit már előbb valahol csak úgy beszéltem, de talán látjátok ti is. Ez a Jézus, pont az a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Felhő takarta el a szemük elől. A héten valakikkel beszélgettünk erről, hogy milyen felhő lehetett, és állította, hogy hát Izraelben azon a területen nagyon-nagyon alacsony a csapadék. És tényleg igaz. Ha ott valódi esőfelhő volt, akkor honnan lehetett ott valódi esőfelhő? Nyugati széllel a földközi tenger felől. De ez lehetett az a felhő is, ami például a megdicsőülés hegyén. Amikor ott vannak, ő átváltozik, megjelenik Mózes és Illés, és ott van a három apostol, a három tanítvány, és egyszer csak felhő borítja be őket. Lehet, hogy ez a sekina, egy különleges kifejezés az Isten összpontosított megjelent dicsőségének a felhője. Nem tudom, azt nehéz ezt jó szavakat találni rá, valaki biztos jobban tudja. Hogy ezek, de az is eszembe jutott egyébként, hogy a felhőket teszi a kocsijává, szelek szárnyán. Az egyik zsoltárból. Testileg, láthatóan az olajfák hegyéről ment el. Az ő mennybe menetele, felmagasztalása teszi számunkra lehetővé, hogy bejárásunk lehessen az Istenhez. Az előbb ezt már olvastam, de most egy kicsit tovább. Mivel 4.14 megvan? Zsidók 4.14. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal, vagy bátran, bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Mivel ő odaült, a mennyei trónus jelenleg milyen trón? A kegyelem trónja, még nem az ítélet, lesz az is, de most a kegyelem trónja. Oda nem nagyon mehetek feljelenteni közületek bárkit is. Ne pisi engem, mert az a kegyelem trónja. A kegyelem királyi széke. Jézus megdicsőülésével vált az lehetővé. Azt mondja, mivel ő ilyen főpap a számunkra, ott fenn a mennybe, ilyen. Ezért bátran mehetünk, bizalommal mehetünk. Maga a Szentlélek szokott nekünk bizonyosságot, vagy bátorságot adni. Oda menni az Istennek a trónusához. Vagy ahogy nemrég fogalmazta nekem valaki, én az Isten szívéhez járok szívesen. Látszik ebből, hogy milyen az Isten szíve? Kegyelemmel, trónuson, irgalmat kapsz, amikor oda megyek a nehézségemmel, azonnal kegyelmet kapok, irgalmat, segítséget, mikor? Amikor szükség van rá, amikor eljön az ideje. Van egy különleges. Biztosítja az ő megdicsőülése a hívők számára az egyre növekvő szolgálatot. Az egyre kiteljesedő szolgálatot. Nézzétek csak! Bizony, mondom nektek, amen, amen, valami új kijelentés, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az Atyához megyek. vannak, akik ezen vitatkoznak, hogy vajon milyen cselekedetek lehetnek nagyobbak, mint amiket Jézus tesz. Persze mondhatnék rá néhányat, például Péternek a pünkösdi prédikációjára egyszerre legalább 3000 lélek megtért. Ilyen az Úr Jézus földi szolgálata alatt nem volt. De talán nem is ez a kérdés, hanem inkább az legyen a biztatás, tegyük meg azt, amit Jézus tett, jó? Sorba, amit ő tett. És akkor utána majd elgondolkodunk, mi lehet ennél még nagyobb. Érthető, ugye, amit mondok? Akkor jó. Mivel felemeltetett, kitöltetett a Szent Lelke, és ez lehetséges. Megbízást ad. Miért? Miért? Ott a végén, mert én az Atyához megyek. Legyetek türelemmel, nem sokára végére érünk. Tehát az eljövetele jelzi a mi jövőbeli mennybe menetelünket is. Ezt olvassuk az 1 Tesszalonika 4.16-17-ben, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak, akik Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk velük együtt, elragadtatunk felhőkön, az Úr fogadására a levegőbe. És így mindenkor az Úrral leszünk. Ezt is előrevetíti. Ezt a dicsőséges Krisztushoz vonulásunkat. Azt jelenti, hogy ő felemeltetett, mi, az övéi, felemeltetünk. Csodálatos. Jézus felemeltetésének nagyon nagy hatása van az ő életére, az ő szolgálatára, meg a mi életünkre, a mi szolgálatunkra is. És az utolsó helyet készít a számunkra. Na ezt egy részét tudjuk, a másik része lehet, hogy meglepő lesz majd, amit mondok. A mennybe mentünk, Krisztus helyet készít nekünk, hogy vele legyünk. Ezt ugye tudjátok jól, az én atyám házában sok hajlék van, mondta a tanítványainak. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Helyet készít. Nem tudom, hogy olyan ácsmódra készíti-e, majd meglátjuk. Az atyai házban nagyon-nagyon sok hely van. Krisztus a mennybe menetelével ezt is teszi. Helyet készít nekünk ott. Neked, meg nekem. Hova ment Jézus? Hova ment? Az atyához. Pénteken egy fiatal azt mondta nekem, hazament. A legjobb, amit mondta, hazament. Hazament. Olyan kedves kifejezés, nem? Ott, ahol a legjobban szeretnek. Ott, ahol a tieid vannak. Ott, ahol támogatnak. Ott, ahol nyugodt lehetsz. Az ő felemeltetése és a mennybe menetele milyen biztonságos volt. Emlékeztek, milyen veszélyes volt az eljövetele a földre? Az első, hogy Heródes meg akarta öletni. A mennybe menetelekor látszik, ahogy az egész megtörtént, hogy az ellenségei számára elérhetetlenül hazament, biztonság van. Ülj az én trónomra, jobbjára, mondja. A római birodalomban nagyon ismert volt ez a kép, hogyha valahol a birodalom határán valahol valami lázongás tört ki, akkor kitükülték, hogy ki kivezette jó esetben a légionáriusokat, mondjuk a császárnak a fia. És amikor ott győzelmet arattak, jöttek visszafelé, nagy ünnepséget rendeztek, körmenet a városban, vagy legalább a főúton végig felvonulás, ezt Napóleon is próbálta, aki Párizsba járt, lát még ilyet, rajta van az is, hogy Ráb, de ez persze, ez más, ez nem a, az Győr egyébként, csak úgy, ne, igen. Aki a mész körülötte az autóval a körforgalomban, akkor látod egyik pontján, hogy ki van írva Ráb. Na de ez most a római birodalom, nem Napóleon. És akkor vonulnak befelé, jönnek a győztes katonák, jön a harci szekéren a császárnak a fia, hozzák a foglyokat, meg a zsákmányt. Győztesen, dicsőségesen ment be Krisztus a mennybe. És azt mondja neki, hogy akkor ünneplik. El tudjátok ti azt képzelni, hogy ebben a mennyei fogadtatásban az angyalok csendben maradtak? Milyen győzelmet aratott Krisztus itt a földön? Milyen harcokon ment keresztül? És a mennybe menetele már a dicsőséges, biztonságos, ünnepélyes bevonulása a mennybe. Na de, helyet készít. Ezen egy kicsit még tovább megy az újszövetségi levelekben, hogy ez mit is jelent. Azt a kifejezést biztos ismeritek, hogy Krisztusban vagyunk. Krisztusban van győzelmem. Az énekekben is többször előfordult, úgy megjegyzem mellékesen. Krisztusban. Ez az új identitásunk, ez az új szellemi pozíciónk az Isten előtt, a szellemvilágban, Krisztusban. Ezt például így mondja a Kolossé 3. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, bele azonosultatok az ő feltámadásban, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, ott fenn, aki Isten jobbján ül. Az odafenn valókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. A ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Ez egy új szellemi helyzet. Nem egy kiszolgáltatott helyzet ebben a világban. És ennél még egy kicsit tovább megy, amikor az Efézusi levélben ezt mondja. Nézzétek csak. Majd ott hagyom egy darabig, és kérdezem, hogy szerintetek ez mit jelent. Vele együtt, Krisztussal együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban. Olvasd el, légy szíves, kétszer magadnak. Nekem legalább 10 évig elkerült el figyelmemet ez a félmondat, hogy vele együtt a mennybe, a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusban. Szinte ahányszor felkelek naponta, annyiszor mondogatja a testem, te itt élsz. Most, amikor itt beszélek, tudom a testemnek a pontos címét, Szombathely, Szent Márton utca, 38. De a lelkem, a szellemem Krisztusban, a mennyiek világába ültetett. Nem hiszem, hogy ezt teljesen értjük. De az az új identitásunk Krisztusban. Ha azonosultál vele a halálában, mint a római levélben, azonosultál vele az eltemetésében, bemerítésben kimutattuk, amikor azonosultál vele a feltámadásában, akkor azonosulunk vele a megdicsőülésében is. Ez egy szellemi igazság, amit mélyen valóságossá megértetté, meg drága kincsé a Szentlélek tud tenni. Nem az intelligencia. Krisztusban a mennyeiek világába ültetett minket. Ez egy szellemi pozíció. Nem kiszolgáltatottak vagyunk ebben a világban. Én kétféleképpen is értem szellemi pozíció mellett azt is, mint amikor beplántált valamit. A mennybe plántált be minket, a gyökereink ott vannak, onnan táplálkozunk, onnan élünk, és jó esetben termést itt hozunk lent a földön. De ez egy szellemi pozíció, és így Krisztussal, Krisztusban a mennyekbe ültetve megállhatjuk a helyünket abban a szellemi harcban, ami itt a földön van, ami nem test és vér ellen folyik. És beöltözhetünk abba az isteni fegyverzetbe, amit ő biztosít a számunkra, öltözetbe. ha azonosultunk vele a halálában, az eltemetésében, a feltámadásában, akkor azonosulunk vele. Azonosulhatunk a Szentlélek meggyőző munkájától a mennyei pozíciójában is. A mennyeiek világába ültetett minket Krisztus Jézusban. Ő a mi új identitásunk. Ahogy ő volt ebben a világban, úgy vagyunk mi ebben a világban. János 4:17, ha jól emlékszem. A vele való azonosulásunk, az új identitásunk, az új igazi lényünk nem áll meg a keresztnél, vagy az üres sírnál, hanem a mennyei trónusnál, ahova ő felment. Nem azt mondja, hogy majd valamikor oda, ezt múlt időben mondja el. Megtörtént. Megtörtént. Látjátok, milyen gyönyörűséges az ő mennybe menetele? Neki? Biztos rosszak a szavaim, mert ezt hogy lehet visszaadni, mondjátok meg. Ezért próbáltam inkább az igéket odamutatni. És mit jelent nekünk, akik Krisztusban vagyunk? Bátorítalak, hogy ünnepeld Krisztust. A megdicsőült, a legmagasabb hatalomra emelt királyok királyát, uraknak urát. Imádhatjuk őt úgy, mint aki a mi mennyei főpapunk. Földi papokra nincs szükségünk, de mennyei főpapra igen. Itt az új szövetség azt tanítja, hogy egyetemes papság van, például Péter első levelében. Akik hívők, azok Krisztus papjai ezen a földön, valahogy valamilyen formában. De főpapra szükségünk van. Ráadásul egy ilyen tökéletesre, mint Jézus Krisztus ott a mennyben. És felvitte a megdicsőült emberi testét oda. Egy nap, egy gyönyörűséges napon visszajön. Várhatjuk őt. Ahogy elment, visszajön értünk, és elvisz minket is. Végül azt szeretném kérni, hogyha úgy vagy itt, hogy te még nem ismered ezt a Jézus Krisztust, mint a te személyes megváltódat és uradat, akkor tedd meg, hogy itt most segítségül hívod őt. Ott, ahol ülsz, megteheted, egy imádságnyira van tőled. Kérd a bűneid bocsánatát, kérd meg, hogy mentsen meg ő téged. Kérd őt, hogy azt az új életet, amit csak ő tud adni, azt ajándékozzon meg téged olyan hittel, ami benne gyökerezik. Mind valahogy összetörtek vagyunk belül ebben a világban. Ő azért jött, hogy éppé tegyen, egészségessé tegyen, újjá tegyen. Ha még nem tetted meg, lehet, hogy ez a napod ma arra. Lehet a te napod arra, hogy Krisztusnak adod az életedet. Annak, aki ilyen csodálatos, természet fölötti módon érkezett ide, aki végigélte, érted a bűntelen, tökéletes életét, aki végigjárta az engedelmesség útját egészen a keresztválnak a haláláig, érted, hogy neked megváltást és bűnbocsánatot szerezzen. Ő neki kellett elszakítva lenni az atyától, hogy te neked soha, de soha többé ne kelljen elszakítva lenni tőle. Feltámadt és kész az ő felnülő, mennyből való életét megosztani veled. Mondd neki, itt van az életem, légy Jézus az én életemnek az ura. És tedd meg, hogy a Szent Lelkeddel beköltözél és átformálod az életemet. Annyira szeret téged, hogy ezt megtette, érted? Ebben a kis csendben akkor még forduljunk oda Istenhez, jó? Ha te ilyen vagy, aki ezt most szólítod meg igazán, Isten, tedd meg, Nem fogok most nyilvános visszajelzést kérni, semmit, de kérlellek téged, mert nem tudom, lesz-e holnap. Kérlellek téged, békülj meg az Istennel. Ti pedig, akik az övéi vagytok, ebből, ami elhangzott, ebből a sok mindenből imádjátok őt. Csendben, a lelketekben, a belső imádságban, amit ő pontosan jól hall. Imádjátok őt.